Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallják. A mai műsorban közreműködik Magyar István protojerei atya, a Budapest Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagyboldogasszony székesegyház világi gondnoka. Kedves hallgatóink! Katolikus testvéreink a nagy héten járnak. Vasárnap megünneplik Krisztus Urunk feltámadásának magasztos, dicsőséges ünnepét. Ebből az alkalomból egy kis kedvességgel szeretnénk a katolikus testvéreink ünnepét meghatóvá és boldoggá tenni. Műsorunk összeállításában egyrészt el fog hangzani Hilárión Volokolamszki metropolita Stabat Mater művének néhány részlete. Az ortodoxiával való foglalkozásom során régi cikkeket kerestem, és megtaláltam az Egyházi Krónika című kelet-ortodox egyházi folyóirat 1977-es számában egy prédikációt, egy húsvéti prédikációt, dr. Bergi Feréz, protopresbiter atya tollából. Kérem e kettőt, fogadják nagy-nagy szeretettel. Adásunk szignálját hallgatva, a kedves hallgatók érzékelhették, hogy nem a mindennapi szignált adtok adásba. A szignál helyett Hilárion Álfejev, metropolita, Stabat Mater című művéből adtuk be az első részletet. Néhány szót a zeneszerzőről. Hilárion metropolita Grigori Valerievics Álfejev néven 1966. július 24-én Moszkvában született. 1972-től 1982-ig hegedűt, zongorát és zeneszerzést tanult a moszkvai Gnesis iskolában, és 1983 és 86 között a Moszkvai Állami Konzervatóriumban. 1987. januárjában a katonai szolgálat után szerzetes lett, belépett a Szentlélek kolostorába, Vilniusban, Litvániában, ahol június 19-én szerzetesnek nyírták fel. Június 21-én diakónussá szentelték, és ugyanebben az évben augusztus 19-én papi rangot kapott. 1991-ig parókusként szolgált Litvániában, közöttük két évig az Angyali Üdvözlet Székesegyház dékánjaként. 1989-ben diplomázott a Moszkvai Teológiai Szemináriumban, 1991-ben a Moszkvai Teológiai Akadémián. 2011-ben megírta a Stabat Mater című kompozícióját. E kompozíció négy részből áll, műsorunk során ezekből fognak hallani a kedves hallgatók.
Egyházunk minden liturgiáján, keresztelési szertartásán és számos más istentiszteletén mindig elhangzik a nikeai konstantinápolyi hitvallás, amelyet, mint elnevezéséből is kitűnik, a 325. évi nikeai első egyetemes zsinat állított össze, s a 381. évi konstantinápolyi második egyetemes zsinat egészített ki. A Fiúisten megváltó művéről, s azon belül Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról szólva, a hittételt a zsinati atyák így fogalmazták meg. Keresztre feszítetett mi érettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett, és eltemettetett, és feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Ez a kifejezés az írások szerint több mint másfél évezred távlatából ma már kétféleképpen is érthető. Az egyik értelme, amelyet a zsinati atyák is mindenképpen szem előtt tarthattak, az, hogy Krisztus feltámadása úgy történt, amint az Ószövetségben előre meg volt írva. A másik értelmezés szerint pedig azért hiszünk Krisztus feltámadásában, mert annak megtörténtéről a Szentírás, vagyis az Új Szövetség tanúskodik. Nem lehet kétséges, hogy az utóbbi értelmezés téves, hiszen az Új Szövetség könyveinek megírása előtt is hittek a keresztények Krisztus feltámadásában, sőt ez volt egész hitviláguk lényege, központi motivuma. Hogy a Krisztus feltámadásának új szövetségi bizonysága a hitvallás értelmezésében előtérbe kerülhetett, annak valószínű oka az, hogy míg az Ószövetség részletesen foglalkozik az eljövendő messiás születésének, szenvedésének és halálának körülményeivel, addig feltámadásáról viszonylag nagyon keveset mond, s azt is burkolt formában. Gondoljunk arra, milyen konkrétan beszél Ézsaiás próféta a Krisztus messiás megkínosztatásáról, nincs néki formája, sem ékessége, és elhagyatottabb minden emberek fiainál. Sebekkel borított ember ő, és tudja viselni a betegséget, mert elfordult az ő orcája, utálatossá lett, és nem gondoltunk vele. Ő pedig a mi bűneinket hordozta, és miattunk szenved fájdalmakat. A mi békességünkért van ő rajta a fenyíték, az ő sebei által meggyógyultunk. Ő pedig bántalmazásáért nem nyitja meg száját. Ő sokaknak bűneit magára vette, és azok bűneiért adatott halálra. Másutt a próféta magát a megalázott messiást szólaltatja meg. Hátamat korbácsolásra adtam, orcáimat ütésekre, arcomat pedig nem fordítottam el a köpések szégyenétől. Zakariás próféta utalást tesz a 30 ezüstpénzre is, amelyért Krisztust elárulták, valamint az ő átszúrt oldalára. Vagy idézünk a 21. Zsoltárból, amelyet mind a zsidóság, mind a kereszténység mindenkor messiási Zsoltárnak tekintett, és amelynek kezdő szavait maga Jézus is idézte a kereszten.
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Itt a zsoltárköltő így szólaltatja meg a keresztre feszített messiást.
Átlyukasztották kezeimet és lábaimat, megszámlálták minden csontjaimat, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.
A költő király prófétai látomása még a kereszt körül csufolódó csőcselékre is kiterjed. Mindazok, akik látták, gunyolódtak rajtam, szóltak ajkaikkal, csóválták fejüket, reménykedett az Úrban, szabadítsa meg őt, mentse meg őt, ha akarja. S végül az Ószövetség sok-sok messiási utalása közül feltétlenül gondolnunk kell az Egyiptomból való kijövetel husvéti bárányára, amely előképe volt Isten bárányának, és amelynek akárcsak a keresztre feszített Krisztusnak szintén nem törték meg a csontjait. Krisztus feltámadásáról azonban az Ószövetségben csak nagyon áttételesen és nagyon kevés szó esik. Mindössze az ugyancsak messiási jellegű 15. Zsoltár szól róla egyértelműen. Ezért örvendezik a szívem, s vigadozik a nyelvem, és testem is reménységben lakozik, mert nem hagyod lelkemet az alvilágnak, és nem engeded, hogy híved romlást lásson. Valamint kissé homályosabban az előbb említett másik messiási zsoltár, Ézsaiás próféta már világosabban profétál, a megalázott és meggyötört Ebed Jahve, Isten szolgája, Krisztus feltámadásáról, mert így idézi az Úr szavait. Íme, értelmes lesz az én szolgám, és felmagasztaltatik, és megdicsőítetik, és fölemelkedik nagyon. Majd később ezt olvashatjuk. Az Úr megtisztítja őt sebeitől, és elveszi az Úr az ő kezével lelkének fájdalmát, világosságot mutat meg neki. Legszemléltetőbb, ószövetségi előképe Krisztus feltámadásának azonban Jónás próféta esete volt, aki 3 napot és 3 éjszakát töltött a hal gyomrában. Mi lehet az oka annak, hogy Krisztus feltámadásáról olyan keveset és olyan burkoltan beszél az Ószövetség? Semmi esetre sem az, hogy látnokainak nem adatott volna meg, hogy végig tekinthessék a messiás útját a Golgotán túl is, hanem inkább az, hogy az ószövetségi Izrael még nem volt érett a feltámadás misztériumának befogadására, s így azt csak fokozatosan nyilatkoztatta ki előtte Isten. Igaz ugyan, hogy már egyes próféták is, Illés és Elizeus, támasztottak fel halottakat, de néhány ószövetségi könyvben szó esik a holtak feltámadásáról, így a Királyok 1. és 4. könyvében, Ézsaiás, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Jób, Salamon bölcsessége, Sirák bölcsessége, a Makkabeusok 2. könyvében. Mindezek azonban csak szorványos, félénk és homályos utalások, néha csupán célzások. Az Ótestamentumban a feltámadás aktusát sűrű homály borítja. Logikusan következik ebből, hogy Krisztus Urunk is az Ószövetség eszmevilágában élő és őtőle jelt követelő írástudóknak és farizeusoknak így felel. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Máskor a feltámadásra gondolva már talányosabban beszél, a jeruzsálemi templom mutat, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Az evangélista hozzáteszi, hogy Jézus testének templomáról beszélt. De akik akkor hallották ezeket a krisztusi igéket, olyannyira szó szerint vették, hogy később a káromlás vádját kovácsolták belőlük Jézus ellen. Tanítványaihoz azonban, akiket barátainak is szokott nevezni, Krisztus 3-szor is világosan és egyértelműen szól jövendő szenvedéseiről, kereszthaláláról és feltámadásáról, legrészletesebben a 3. alkalommal. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, s az emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. Azok halálra ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de 3. napon feltámad.
Thank you.
Már a Golgotán érezni lehetett, hogy a názáreti Jézus kereszthalála nem befejezése, hanem kezdete volt egy soha nem tapasztalt, újszerű, csodálatos folyamatnak. Sötétség borult akkor a földre, a templom kárpitja kettéhasadt, a föld megrendült, a sziklák megrepedeztek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste feltámadt. Egy római tiszt, a kivégző osztag parancsnoka, ezek láttán önkéntelenül kimondta az igazságot, bizony Isten fia volt ez. Jézus tanítványai ezután két napig a rettegés, bizonytalanság és tompa ernyedtség állapotában voltak. S a harmadik nap hajnalán megtörtént a nagy esemény, amely nem csak ennek az állapotnak vetett véget, hanem egyszerre megváltoztatta az ószövetségi egyistenhit teológiai tartalmát is, hogy azután új arculatot adjon az egész emberiség történelmének, Krisztus feltámadt. Jó lehet, magának a feltámadásnak nem voltak szemtanúi, mégis Krisztus feltámadása volt azaz archimédeszi pont, amelyről a világ kimozdult sarkaiból. Pedig az evangéliumok tanúsága szerint maguk a tanítványok is kezdetben csak nagyon nehezen tudták befogadni a Mester feltámadásának csodáját. De a feltámadt Krisztus számos alkalommal találkozik velük, s ezekről a találkozásokról az evangélisták már mint maguktól értetődő eseményekről beszélnek. A találkozások nyomán alig másfél hónap alatt a tanítványok magatartása fokozatosan teljesen megváltozik. Ezek a félénk, kétkedő, szinte sajnálnivaló emberek bátor, meggyőződéses és csodálatra méltó apostolokká válnak, akik elindulnak a földkerekség négy tája felé hirdetni minden népnek az üdvösség evangéliumát. Ige hirdetésünk központja, amelynek hitbeli elfogadása nélkül senki sem válhat a Krisztus nevét viselő új közösség tagjává, a hit a feltámadt Jézus Krisztusban. Mindezt jelenti számunkra a hitvallásunknak az a mondata, mely szerint az Isten egyszülött fia feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Thank you. Ezért ünnepeljük mi, ortodox keresztények, ősidők óta nemzedékről nemzedékre olyan önfelett, mámoros örömmel, olyan bizakodással Krisztus feltámadásának napját, az ünnepek ünnepét, és ezért zengjük húsvét hajnalától kezdve egészen a mennybe menetelig egyik legszebb egyházi énekünket. Feltámadás napja van, örvendezzünk az ünnepének, és öleljük meg egymást. Szóljunk, testvérek, azokhoz is, akik gyűlölnek minket, bocsássunk meg mindent a feltámadásért, és így kiáltsunk. Krisztus feltámad halottaiból, halállal eltiporván a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozván.
Kedves hallgatóink, adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen válaszolunk. A mai műsor vendége Magyar István protojerei atya, a Nagyboldogasszony Egyházközség vezető papja. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője, Varga Márta, a Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Megtisztelő figyelmüket köszönjük, áldott ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek.
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.